egy biofizikus lelkész fiatalemberrel ülök szemben. Hogy alakult ez az életedben, hogy két egyetemet végeztél el párhuzamosan? Hogy lettél végül lelkész?
Nem úgy indult az én életem, hogy a lelkészi pálya felé indulnék. Gyermekkoromban, fiatalkoromban nem is voltam tisztában az egyháznak a dolgaival. Nem jártam templomba. Végül is úgy kerültem kapcsolatba az egyházzal, de nem is az a lényeg, hogy az egyházzal, hanem Jézussal, hogy egy ifjúsági hétre hívtak el fiatalok. Kaptam is egy könyvet, Wilhelm Busch-nak a Jézus a mi sorsunk című könyvét, amit elolvastam, és rájöttem, hogy egészen más, amit én képzeltem az egyházról, Jézusról. És hogyha ez igaz, akkor baj van, mert nekem az életemben nem volt megtérés, ami megmenthetne engem. Nincs ott Jézus az életemben.
Kik voltak ezek a fiatalok? Köréd keveredtek valahogy hívő, keresztény barátok?
Megtetszett egy lány a gimnáziumban, nem ismertem őt igazán, és kiderült, hogy egy lelkésznek a lánya. Nem volt ott az életemben az egyház, az evangélikus templomot sem tudtam volna megmondani, hogy az az evangélikus templom monorom, mert ugye kicsi közösség. Ettől a lánytól kaptam ezt a könyvet, és hát ő volt az, aki elhívott ebbe a táborba, és hát ez akkor nagy kérdés volt számomra, hogy miért is megyek tulajdonképpen, külön választani itt a szerelmi kérdést attól, ami elkezdett bennem mozogni, hogy hát igazából az életemnek mi az értelme. És így jutottam el ugye ebbe a táborba, ahol a lelkészek ott rövidnadrágban egy gitárral kísérték az énekeket, hallottam az igét, amely hétköznapi dolgokról szólt, és élő példák hangoztak el, és ugye a beszélgetések során is sok mindent megtanultam, máig emlékszem azokra a példákra, amit ott hallottam, és arra is emlékszem, hogy akkor én próbáltam értelemmel megragadni mindazt, amit hallottam. És beleütköztem bizonyos kérdésekbe. Utólag persze ezt letisztázódott, hogy ez a kettős predestináció kérdése, hogy most én mit tudok tenni, vagy milyen állapotban vagyok én. Magvető példázata kapcsán emlékszem, hogy ezen elgondolkodtam, hogy mi van akkor, hogyha az én életem az a föld, ahova a mag odaesik, de a tövisek közé, vagy éppen a sziklák közé. Mit tehetek én, vagy hogyan történik ez? És ott egyik ilyen beszélgetésen elhangzott az, hogy igazából a megtérés az egy tudatos döntés. Amikor ezt hallottam, akkor úgy elkezdett dobogni a szívem, hogy hát van erre nekem is lehetőség? És most ezen lehet vitatkozni teológiailag, hogy most tudatos döntés, nem tudatos döntés, az Isten hogyan munkálja ezt a döntést, hogy vezet el erre, de akkor ez a mondat úgy elindított, és elhatároztam, hogy én oda megyek egy ottani vezetőhöz, egy teológushoz, és beszélgetünk ezekről a kérdésekről. Ott nem jutottunk el addig, hogy imádkoznánk, kaptam jó tanácsokat, és az esti áhítat után jöttek a bizonyságtételek, és az egyik barátom is kiállt, akit akkor ismertem meg, de jó barátok lettünk, ő is úgy jött ebbe a táborba, hogy kereste az Urat, ő is ki tudott állni akkor, és beszélt arról, hogy Jézus hogyan szólította őt meg ebben a táborban, és utána mondtak egy énekszámot, és ez az Egykor oly kedves dolgok című ének volt, ami arról szól, hogy van az embernek egy jól berendezett élete, amiben vannak kedves dolgok, de hogy ez mind kár és szemét Jézus nélkül. Ugye Pál apostol a Filippiekhez írt levélben beszél erről, és ez akkor rólam szólt, mert nekem is volt egy életem, amivel én úgy nagyon elégedett voltam, akkor érettségiztem, jól tanultam, jól sportoltam, és igazából ott volt ez a szerelmi kapcsolat is, ami ott látszott, hogy problémás, mert ugye az egy ilyen felemás iga lett volna, és akkor szembesültem én azzal, hogy itt az Isten most ezt nekem mondja. Ezen az éneken keresztül ő velem beszél, és hát nem vagyok, meg nem voltam egy ilyen síros típus, de emlékszem, hogy akkor ott sírva fakadtam ezen, persze ott burkoltam, és akkor megfogalmazódott bennem az, hogy akkor én most mindent szeretnék az Isten kezébe letenni, és akkor úgy elvonultam. Ez a tábor Péliföld Szentkereszten volt, ott van egy ilyen kis kálvária domb, és oda elvonultam, és egy nagyon egyszerű imádságban, de kértem az Istentől, hogy mindent vegyen el, ami elválaszt tőle, és hát ebben benne volt ez a kezdődő kapcsolat is. Azt is egyébként elvett az Isten, és adott egy hozzám illő társat. Tehát akkor tudtam én letenni az életemet az ő kezébe, és kérni, hogy ő jöjjön be az életembe, és ő vegye át az irányítást.
Szerinted akkor te tettél valamit, vagy Isten volt az, aki megadta neked először gondolatban a megértést, utána pedig a szívedhez is szólt?
Mindenképp az Isten vezetett engem ebben a dologban, meg ő vitt oda ebbe a táborba, ő használta fel ezt a helyzetet, amiben akkor én voltam, és igazából megdöbbentő sokszor, amikor így belegondolok, hogy hogyan munkálkodott az Isten az én életemben, hiszen kicsit visszakanyarodva a testvérem, ő már hitben volt ekkor, és már beszélt nekem Jézusról. És emlékszem, hogy én ezen nevettem. Gúnyoltam az ő keresztény zenéit, amiket hallgatott. Később mondta el nekem, amikor már a szentelésre készülöttem, egy levélben leírta, hogy hogyan imádkozott értem egy alkalommal. Amerikában volt, amikor egy ilyen strandmisszióban vett részt, és hallott akkor egy éneket, egy keresztény éneket, ami arról szólt, hogy szeretném látni a fiú testvéremet a mennyben. És akkor úgy a szívére nehezedett, hogy hát ő is szeretné látni az ő fiú testvérét a mennyben, és imádkozott az Úrhoz, hogy hát Uram, te meg tudod még őt is szólítani. Én nem tudom, hogy hogyan, de neked van erre hatalmad. És leborult az Isten előtt, és imádkozott, és így írta, hogy még nem sejthette akkor, hogy akkor már az Isten munkálkodott az én életemben egy egész más úton.
Érettségi után merre vezetett az utad? Akkor először jelentkeztél a fizikus szakra?
Akkor még nem volt kapcsolatom az Istennel, amikor beadtam a jelentkezést. Valahogy az volt bennem, ami miatt nem a humán irányba mentem, hogy szeretem a verseket, szeretem az irodalmat, de hogyha nagyon sokat ezzel foglalkozik az ember, lehet, hogy egy idő után ettől csömört kap, és az nagy veszteség. Reál irányba azt megutálja, hát mindegy, ezt ott végzem, lezárom a munkámat, és akkor élem otthon a mindennapjaimat. És akkor hallottam arról, hogy indul egy új szak, a fizikus informatikus szak. Ez úgy megmozgatta a fantáziámat, és jelentkeztem erre a szakra. Amikor ugye ebbe a táborba hitre jutottam, utána kezdődtek az egyetemi évek, és éreztem, hogy igazából nem ez az én utam. Miután ugye hitre jutottam, becsatlakoztam a közösségbe, Monoron az ifjúságiba, meg más ifjúsági alkalmakra is jártam, elkezdtem a bibliaiskolát, az EKE bibliaiskolát, hogy tanulmányozhassam a Szentírást, mert korábban ugye nem olvastam, és kértem az Istent, hogy mutasson számomra utat abban, hogy merre szeretne engem látni, és valahogy jött a teológia gondolata. De ezt eleinte úgy elvetettem, hogy hát én már járok ebbre a fizikus szakra, de aztán csak erősödött ez, és ezért imádkoztam, hogy mit szeretne az Isten az én életemben. Volt egy hitmélyítő hét, amikor már erősen foglalkoztatott ez a kérdés, és oda szerettem volna ezt vinni elé, és választ kapni, hogy akkor most menjek-e a teológiára, vagy sem. És emlékszem, hogy akkor osztottak igéslapot, és ezt az igét kaptam, hogy hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És az első reakcióm az volt, hogy bosszankodtam, hogy hát én választ szeretnék kapni, és akkor kapok egy ilyen igét, hogy hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Most ezzel mit kezdjek? Ez az ige azon a nyáron végigkísért engem. Mentem más helyre, ott is ez az ige jött elém. Kinyitottam az útmutatót véletlen rossz helyen, és akkor ott volt az ige, hogy hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Itt Pilis Csabán voltunk egy héten, járkáltam itt az előtérbe, levettem egy kis áhítatos könyvet a polcról, unalmamba kinyitottam, hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És egy olyan magyarázat volt mellette, ami abból indult ki, hogy amikor az asszonyok mentek Jézus sírjához, akkor azon tanakodtak, hogy kihengeríti el a követ, de mentek, nem ez volt a kérdés számukra, és egy misszionárius beszélt arról, hogy amikor ők Bolíviába készültek, akkor úgy tűnt, hogy lehetetlen ez a helyzet. De elindultak, és sok áldást tapasztaltak meg. És arra bíztatott ez a magyarázat is, hogy ha az Isten valamit mutat, akkor bátran induljunk el, mert ami akadálynak tűnik, vagy ami lehetetlennek tűnik, az egyszerűen eltörpül, az Isten megvalósítja az ő tervét, hogyha az ő szavára, az ő ígéretére elindulunk. Bár lehetetlennek tűnt, belevágtam abba, hogy akkor párhuzamosan megpróbálom a teológiát is elkezdeni. Harmad év körül szembesültem vele, hogy sikerült úgy fölvenni a tantárgyakat, hogy nem fogok csúszni a teológiával. És akkor nagyon hálás voltam, hogy az Isten tényleg ezt így véghez vitte, és sikerült befejezni a fizikus szakot, és aztán a teológiát is időben. Most egyelőre a fizikus dolgokkal nem tudok foglalkozni, de amit ott tanulhattam, kaphattam, az mégis hasznomra válik a szolgálatban, gondolkodásban mindenképp.
6. évedet akkor az első gyakorlati évet szolgálatban lelkész mellett hol végezted?
Nyírteleken a Philadelphia Evangélikus Egyházközségben, apósom által vezetett gyülekezetben, kicsit visszakanyarodva arról, hogy hogyan ismerkedtem meg a feleségemmel. miután hitre jutottam, szívtam magamba az igét, minden lehetőséget megragadtam, így jutottam el például Nyírszőlősre is, hogy vittek barátok, és ott is hallgattam az Isten igét, ott találkoztam először Eszterrel, és utána közösen jártunk különféle ifjúsági hetekre, hétvégékre, bibliaiskolába. A Monori meg a Nyírszőlősi gyülekezetnek is volt egy találkozója, ahol közösen elakadtunk vele, meg másokkal egy sáros úton, és akkor én készítettem fényképeket arról az eseményről, és ennek apropóján tudtunk e-mailt cserélni, és akkor vált számomra egyértelművé, hogy ez nem csak ilyen baráti közeledés, hanem komolyan érdeklődöm iránta, és megszerettem őt, az Isten elé vittem persze ezt a kérdést, és utána ő elé is. Amikor a kapcsolatunkban volt egy olyan kérdés, hogy most tovább menjünk-e, vagy elinduljunk-e egyáltalán ezen a közös úton, vagy pedig vége van ennek, amikor ezen gondolkodtam otthon, ledöltem az ágyra, és kinyitottam az útmutatót, hogy na uram, most akkor mit tegyek, és az volt az ige, hogy megnyugtat téged, ha az én orcám megy veletek. És azt mondta, hogy meg. És akkor tudtuk ezt a félreértést tisztázni, és akkor indultunk el közös utunkon, és ez tényleg megnyugtató, hogy az ő orcája jön velünk, az esküvőn is ez volt az ige hirdetési alapige. A 6. év elkezdése előtt házasodtunk meg, és ott volt ez a kérdés bennünk, hogy lehet-e az apósom által vezetett gyülekezetben a 6. évet töltenem. Nem olyan egyértelmű ez, hogy 6. éves válogathat, vagy a mentor válogathat, de elfogadták ezt a lehetőséget, és ott kezdhettem a szolgálatot tanulni.
A gyülekezeted most Lucfalván van, ahol te vagy a lelkész. Ez egy Nógrádbeli kis falu, és érdekes múltja van ennek a gyülekezetnek, mert egy komoly ébredés volt itt évtizedekkel ezelőtt. Milyen volt ide érkezni?
Ismertem a települést korábban, hiszen gyerektáborokat szervezott az EKE, és szolgálóként részt vehettem ezeken az alkalmakon. Tehát így volt egy kapcsolódás a lucfalvai gyülekezettel, és amikor ott a lelkész nyugdíjba ment, akkor gondolkodtak azon, hogy kit lehetne odahívni, és fölmerült az én nevem is, de hát én akkor még ugye 6. éves voltam, és utána 2 évig nem voltam választható, de az egyeztetések során arra jutottak, hogy szeretnék, hogy én kerüljek oda, és lemondtak a választás jogáról, és püspök urat kérték, hogy engem helyezzen oda. Ő úgy döntött, hogy akkor tényleg engem helyez oda Lucfalvára, beosztott lelkészként, és valóban így van, hogy sokan hitre jutottak abban a gyülekezetben. Nagyon sok alkalom van, amelyen szólhat az ige, nem csak vasárnap van 2 istentisztelet, hanem hétköznap is női óra, ima óra, biblia óra, ifjúsági óra, mellette gyermekóra, és ebbe a szolgálatba kellett beleállni. Ebben a szolgálatban kell most meglátnom azt, hogy az Úr hogyan szeretné ezeket az alkalmakat használni, illetve mit szeretne az Isten. Mert kialakult egy rend, amit ugyanakkor lehet, hogy változtatni kell, sőt, biztos, hogy egy idő után változtatni kell azért, hogy minél többeket el tudjunk érni.
A stabilan gyülekezetbe járó hívő embereket a misszióra is fel kell készíteni, nem? Tehát, hogy ők maguk menjenek, hívják a szomszédjukat, családtagjaikat, vagy menjenek ki a faluba. Előttetek lehet egy ilyen lehetőség.
Igei alkalmakon is nagyon sokszor van erről szó, hogy személyesen bizonyságot tenni. Az egész életünk arról az Úrról szóljon, aki bennünket megszabadított, megváltott. De erre tényleg tudatosan is jó odafigyelni. Gondolkodtam ezen, hogy hogyan lehetne valamiféle képzést elindítani, és most úgy tűnik, hogy egy nagy lehetőség van előttünk, hogy az EKE Bibliaiskolának lesz egy kihelyezett tagozata ott Lucfalván, ami nem csak a mi gyülekezetünk számára lesz hasznos, hanem a környékbeli hívő emberek számára is, sőt, lehetőség lesz arra, hogy a felvidékről is jöjjenek magyar testvérek, akik hallhatják ott az igét, és tanítást kapnak a Szentírásról, erről a missziói látásmódról, és aztán elindulhassanak a szolgálatba, kiki a maga helyén, Lucfalván, felvidéken vagy ott a környéken.
Az Evangélikus Egyház missziói bizottságába bekerültél. Tagként az lenne a kérdésem, hogy mi ad reményt a mai nem túl rózsás helyzetben szerinted a misszió ügyében az egyházban, vagy neked személyesen?
Hogyha körülményekre tekintünk, akkor tényleg sok minden arról beszél, hogy az énekben is hangzik, hogy változik, pusztul minden körülem. De az is ott van, hogy te, ki nem változol, maradj velem. Hogyha ő velünk marad, velünk van, akkor nem reménytelen a helyzet, és ő megbíz bennünket feladattal, és amivel ő megbíz, annak van értelme, abba bele kell állni. És azt látom, azt gondolom, hogyha ő vele kapcsolatban vagyunk, akkor el tudjuk neki mondani ezeket a mindennapos kudarcokat, vagy ezeket a reménytelennek látszó küzdelmeket, vele meg tudjuk beszélni, és ő meg tudja azt is mutatni, hogy ne csak azt lássuk, ami nem működik, hanem lássuk azt, hogy ebben a széthulló világban, amikor családok, emberi életek is tönkre mennek, mennyivel inkább szükség van ezeknek az embereknek is arra, hogy igazi talajt kapjanak a lábuk alá, és ami zajlik ebben a világban, az igazából az, hogy az Istentől elszakadt életünk, vagy az Istentől elszakadt világ kimutatja a foga fehérjét. Erről szól az, amikor az élet forrásával nincs meg a kapcsolatunk. De ez még inkább motiválhat bennünket, hogy bátran beszéljünk arról, hogy csak ő a megoldás, és csak nála találhatunk biztos talajt, csak nála találunk értelmet az életünknek, és ő lehet az, aki megfelelő irányt és reménységet is tud adni számunkra.